Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és hát ilyen jó érzés hazaérkezni. Innen indultunk egy pár évvel ezelőtt, hát már lassan 16, valaki még akkor meg se született itt a gyülekezetbe, de nagyon jó érzés itt lenni és megfrissülni. És eszembe jutott, miközben énekeltük a dicséreteket, hogy van nálunk egy indiai fiú. Pünkösdi srác, és hozzánk kezdett eljárni gyülekezet. Azt mondta, hogy itt érzi otthon magát, és mondja nekem, azt mondja, hogy nagyon jó a gyülekezet, egy valami hiányzik neki csak, a tánc. Mondta, hogy Indiában, ha örülünk, azt mondja, táncolunk, ha jó az étel, azt mondja, táncolunk, ha így is örök az urat, akkor még inkább táncolunk, és azt mondja, hogy de ne úgy képzeld el, pásztor, csak így egy kicsit mozogjunk. És tényleg úgy próbálok én is felszabadulni, hogy Száni tanította, jó dolog, igen, úgyhogy dicsérni az urat. És énekeltük azt is, hogy ugye, fölírtam, mert elfelejtem, győzelem vár, mert Krisztus bennem él. Hát ma erről szeretnék veletek egy kicsit beszélni. Lenne egy kérdésem. Egy óra hány perc? 60. 2x30 perc az hány óra? Akkor ha 2x30 perc egy óra, akkor mondjátok már el nekem, hogy egy 2x30 perces kézilabda mérkőzés hogy tart néha több mint 2 óra hosszáig? Hát van hosszabbítás is, igen. Aztán van félidő, szünet, időkérés, és tudjátok, hogy az idő így az óránkon megy, de a játékidőt azt le lehet állítani. A rendes időt nem tudjuk megállítani, de a játékidőt igen. Szeretnék egy bibliai részt hozni nektek, és erről is szeretnék veletek gondolkodni, hogy időkérés. Mit mond erről Isten? Jelenések könyve, 10. fejezet, 5., 6. és 7. verse. Jelenések könyve, 10. fejezet, 5-ös, 6-os és 7-es verse. Jó hírrel érkeztem. Ez egy kicsit kontraszt lesz majd. Mert a jelenések 10, 5, 6, 7 azt mondja, hogy eljön egy pont, amikor már nincs több időkérés. Amikor már nem lehet azt mondani, hogy Uram, csak még egy napot, csak még egy órát, csak még egy percet. Ezt mondja itt a Biblia, az utolsó idők, hogy haladnak előre. Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte a jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne lévőket, a földet, és a rajta lévőket, a tengert és a benne lévőket, hogy nem lesz többé idő, hanem azokban a napokban, amikor megszólal a 7. angyal trombitájának a hangja, beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak. Tehát most Isten emberei itt vannak, azok, akik hisznek Jézusba, akikben Isten szent lelke, Isten szent szelme él, és ő rajtuk keresztül szólít meg leginkább bennünket először Isten. Aztán hiszem azt, hogy ő maga is személyesen szól hozzánk. De eljön egy olyan pont, amikor azt mondja Isten, hogy innestől kezdve már nem tudsz időt kérni, már nem tudod azt mondani, hogy de még egy kicsit, de mit csináljuk, de légy szíves, csak még egy kicsit. És letelt. És ez ugye vége fele van a Bibliánknak, meg vége fele van az üdvtörténetnek is, de most, azért mondom ezt nektek, mert most még abban az időben élünk, amikor lehet időt kérni. Gondoljatok bele, tavaly, aki mondjuk szereti a focit, ugye volt egy bolgár-magyar, ugye az EB kijutás is minden forgott rajta, hogy lesz, mint lesz, stb. Hát, fél időnél azért nem biztos, hogy annyira örültünk az eredménynek, nem? Aztán a második játékidő hosszabbításának a végén, olyan örültünk a 2-2-nek. Vagy ugyanígy van a kézilabdában, hogy rendkívül hamar, az utolsó 2 percben megváltozhat az eredmény, hiába 3 góllal vezet valaki. Ugye Pik Szeged a meccs, hozzánk közelebb áll Szegeden, ugye fociban nem olyan jó a Szeged, de a kézilabdában jobb. Sok minden változhat. És nem tudom, figyeltétek-e, hogy amikor vesztésre áll egy ilyen helyzet, akkor a csapatkapitány általában gyorsan időt kér, és azt mondja, leteszi a kettőt, és mondja, idő, hogy egy picit kimozdítsa azokat az embereket, hogy nem jó irányba mentek, össze-vissza mentek, nem jó a fókusz, nem jó a csapatjáték, álljatok meg, mert nem lesz jó vége. És nagyon gyakran egy kicsit ugye tud beszélgetni velük, helyre tenni őket, helyre billenteni, vagy kimozdítani az ellenfelet ugye ebből a lendületből, és kicsit úgy megállítja a mérkőzés, sőt meg is tudja fordítani. Hát a jó hírem az, hogy amíg nem fújják le a meccset, ameddig nincs vége, addig bármikor lehet fordítani az álláson. ameddig Isten nem fújta le a te életedet meg az enyémet, vagy nem mondta azt, hogy most visszajönhetünk és vége, addig lehet fordítani. Tehát most még van idő. Most még lehet időt kérni. És hogyha a győztes csapatkapitány oldalán vagyunk, akkor bízhatunk benne. Hogyha mi kérünk időt, azt mondjuk, hogy Istenem, időre van szükségem, akkor Isten meg tudja hallgatni az imádságunkat, és tud nekünk adni még időt. Vagy amikor ő látja szükségét, akkor lehet, hogy be fog nyúlni az életünkbe, és azt mondja, hogy most állj le, állj meg egy kicsit, idő, állj meg, nem jó felemész. Tehát Isten szeret bennünket, és az, hogy élünk, az egy nagy kegyelem. És Isten, mondom, tud ilyeneket tenni. Tavalyi év az egy, hát egy küzdelmes év volt legalábbis számunkra. Család számára, gyülekezetünk számára. Sok minden történt. Sokan elmentek, valakikbe csalódtunk, kocsit összetörtem, a bíróságra jártam, följelentettek, mindenféle dolog történt. Olyan is, amit nem szerettünk volna, olyan is, ami jó is volt, az volt jó is, de talán azt mondom, hogy így a év felénél, ha valaki figyelte az eseményeket, hát nem fogadott volna ránk. Mondjuk ilyen tipmixen, hogy na, megtesszük oda-vissza, befutóra, hát biztos nem. Szóval még én sem fogadtam volna magamra, hogy őszinte legyek, hogy mi lesz ebből, hogy lesz, lehet ebből valami jó. És Isten mégis tud ezeken a helyzeteken fordítani. És úgy azt kell mondjam, hogy a 2023-as év nem egy ilyen nagyon gyászos év, hanem Isten át tudta fordítani ezt. És örömmel és hálaadással zártuk az évet, és kezdtük ezt a 2024-et. Megtapasztaltuk Istennek a szeretetét és az ő megtartó kegyelmét jobban, mint eddig bármikor. Isten sokkal jobban tudott munkálkodni az én szívemben és az én lelkemben, talán, mint eddig az elmúlt egy-két évben, amikor sok munkában, sok szolgálatban voltam benne, belefáradtam, a sikerekbe egy kicsit úgy megteltem, és aztán Isten úgy helyre tett. De ezt mondom nektek, hogy Isten bármikor képes fordítani, hogyha figyelünk rá, hogy ő mit mond. Tehát Isten át tudja fordítani ezt a helyzetet. Az egyik baptista lelkész kiment, gondolta, hogy fordít a helyzetén a gyülekezetnek, mert rosszul álltak anyagilag. És gondolta, hogy valami csodát tesz a pénzzel, hogy ki tudják fizetni a rezsit, kimegy a lóversenyre. Kiment a lóversenyre, soha nem csinált ilyet, nézte, hogy mit kell csinálni a tárt a lóversenyen. Ez csak egy vicc egyébként, elárulom mindenki. Mielőtt bárki megbotránkozza, és gondol, hogy te jó ég, hát biztos akkor a Szappanos utcában vagy Szeged? Nem ott nyugodjatok, mert csak viccelődök. De szóval kiment, és nézegette, hogy mit csinálnak, hogy kell ezt csinálni, soha nem volt még. És nézte, hogy aha, oda megy a katolikus pap, megáldja ezt a lovat, megy a ló, és győztes lesz. Hú, hát az első merte hinni, imádkozott, ja Istenem, kérlek, adj jellet, hogy nagy elbukjam a gyülekezet pénzét, másnap megint kimegy a lóversenyre, megint látja a katolikus papot, amely egyik lóhoz megáldja, minden, megy a mezőny, le van maradva a ló, de egyszer csak felgyorsul, és hú, győztes lesz megint. Hú, uram, akkor oké, holnap eljövök, és hozom a pénzt, és megfogja. Nézi, katolikus pap, melyik lóhoz megy oda, megáldja azt a lovat, oké, jó, akkor megteszi azt befutóra. Megy mezőnybe, vezet a ló, egyszer csak így fiapelni, kimulik és összeesik. Az egész gyülekezet, az a gyülekezet egész pénzzel oda lett. Mit csinálja, hogy csinálja? Már nem tudja magába tartani. Oda megy a végén, katolikus paphoz, ne haragudjon atyám, de hát én figyeltem magát, hát kollégák vagyunk valahol, és én bíztam magába, és láttam, hogy egyik nap oda megy, megáldja a lovat, és nyer. Másik nap oda megy, megáldja a lovat, és nyer. Harmadik nap oda megy, megáldja a lovat, és nem nyer. Fogadjunk, fiam, hogy te baptista lelkész vagy. Honnan tudja, atyám? Hát csak ti baptisták nem tudjátok megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől. Úgyhogy, csak viccelek ezzel, de ezt akartam mondani, hogy ugye nem mindegy, hogy mire teszünk. És lehet, hogy emberileg azt mondanánk, hogy ebből az emberből, ebből a házasságból, ebből a családból, ebből a gyülekezetből, már nem sok minden lesz, már nem lesz semmi. De Isten meg tudja fordítani a dolgot. Ameddig nem fújták le a meccset, addig lehet változtatni. Ha figyelünk a csapatkapitányra, akkor győzhetünk is. Ezt ne felejtsétek el. Teljesen mindegy, hogy most miről beszélek, hogy 80 éves vagy, és keresed Istent, és lehet-e változtatni. Teljesen mindegy, hogy már ott vagytok, hogy beadtátok a vállópapírt, vagy a vállóper elkezdőt, még lehet változtatni. Majd fogok mondani történetet, de először a Bibliából hagyj olvassak fel nektek egyet. Józsué könyvéből, Józsué könyve 10. fejezet, első 16 verse. Ez egy hosszabb rész lesz, úgyhogy kérlek, hogy kövessétek majd ti is Józsué könyve 10. fejezetének első 16 versét. Ez egy megtörtént valóságos esemény az izraeli honfoglalás korából. Józsué 10. Adonice lek, Jeruzsálem királya meghallotta, hogy Józsué elfoglalta Ajt, Aj városát, lakóit pedig teljesen kiirtotta, és úgy bánt Aj városával és királyával, ahogyan előtte Jerikóval és annak királyával. De Gibeon lakói viszont békét kötöttek Izraellel, és így közöttük lakhatnak. Ekkor nagyon megijedt, hiszen Gibeon nagyváros volt, akárcsak egy királyi város, sőt nagyobb is volt Ajnál, és csupa vitéz férfi lakott benne. Adonice lek, Jeruzsálem királya, ekkor Jeruzsálem ugye még nem a zsidóknak a fővárosa, hanem egy ilyen kánánita nagy városállam, egy nagy királyság, egy pogány királyság. Adonice lek, Jeruzsálem királya ezért ezt az üzenetet küldte Hórámnak, Hebron királyának, Pírámnak, Jalmut királyának, Jáfiának, Lákis királyának, és Debírnek, Eglon királyának: gyertek el hozzám, és segítsetek, verjük meg Gibeont, mert békét kötött Józsuéval és Izrael fiaival. Erre összegyűlt és felvonult az emóriak 5 királya: Jeruzsálem királya, Hebron királya, Jalmut királya, Lákis királya és Eglon királya, ők maguk és egész hadseregük. Tábort ütettek Gibeon városa alatt, és megkezdték a harcot ellene. Egészen jó, 5-1 ellen, igaz? Tehát milyen jó harc, tehát hogyha fogadnunk kéne, akkor hát 5-1-hez, hát kb. Sejthető, hogy erőfölény tekintve ki fog győzni. Gibeoniak is felfogták ezt, hiszen közülük valók voltak, csak ugye megijedtek Isten hatalmától, és csellel, de valahogy szövetségre léptek Izraelre, becsapták őket. De ha már Izrael mátya, hívő ember már bekerült egy ilyen helyzetbe, akkor nem azt kérte Isten, hogy hátráljanak ki, hanem akkor tartsák magukat a szövetséghez, a fogadalmukhoz, és akkor azt mondta, hogy akkor barátaim, hogyha megígértétek a gibeoniaknak, hogy szövetséget köttök, akkor most viszont menjetek, ha hívnak. Na, ez történt. Akkor a gibeoniak ezt az üzenetet küldték Józsuénak a gilgáli táborba: ne hagyd cserbe a te szolgáidat, vonulj föl hozzánk gyorsan, szabadíts meg minket, segíts rajtunk, mert a hegyvidéken lakó emóriak királyai összefogtak ellenünk. Erre fölvonult Józsué Gilgálból egész hadseregével, valamennyi vitéz harcosával. Az Úr ezt mondta Józsuénak: ne félj tőlük, mert a kezedbe adom őket. Senki sem állhat meg közülük előtted. Józsué váratlanul rájuk tört, miután egész éjszaka meneteltek Gilgálból. Az Úr megzavarta az ellenséget Izrael előtt, úgyhogy Izrael nagy vereséget mért rájuk Gibeonnál, üldözte őket a Bét-Hóróni hágó felé, és vágta őket egészen Azékáig és Makkédáig. Ahogy menekültek Izrael elől, az Úr heves jégesőt hullatott rájuk az égből, Bét-Hóróni lejtőn egészen Azékáig, és meghaltak. Többen haltak meg a jégesőtől, mint amennyit fegyverrel öltek meg az Izrael fiai. Azon a napon, amikor kiszolgáltatta az Úr Izrael fiainak az emóriakat, beszélt Józsué az Úrral, majd ezt mondta Izrael előtt: nap, maradj veszteg Gibeonban, te is hold az ajánlom völgyben. És veszteg maradt a nap, megállott a hold is, míg kitöltötte bosszúját ellenségein a nép. Megvan ez írva a Jásár könyvében: megállt a nap az ég közepén, nem sietett lenyugodni, majdnem egy teljes napig. Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután, hogy emberi szóra így hallgatott volna az Úr, mert az Úr harcolt Izraelért. Azután visszaért Józsué egész Izraellel a gilgáli táborba. Az az 5 király pedig elmenekült, és elrejtőzött a makkédai barlangban. Micsoda csoda, nem? Hogy amikor, nem tudom, hogy valaki mondjuk vizsgázik-e most, vagy vizsgődőszaka van-e. Ugye milyen jó lenne csak egy nap. még egy nap, uram, vizsgálat, csak még egy óra. Jaj, csak gyorsan ezt még átlapozgassam. És gondolj bele, azt mondaná neked Isten, hogy adok neked még egy napot. Föl akarsz készülni valamire igazán? Kapsz még egy napot. És fölkészülhetsz. Milyen fantasztikus lenne, nem? Hogy Isten segítette őket. A Józsué imádkozott Azt mondta, hogy egy jelet is ad Isten, hogy győzni fog a nép, és Isten szeretete állandóan velük marad, az ő hűsége állandóan kíséri őket, hogy akkor nem fog lemenni a nap. Mi történt, nem tudom. Nagyon érdekes dolog, olvasgattam ilyen naptárreformos dolgokat, hogy ugye Julianus naptárt, Gergely naptárt, hát hogyan készítették, a NASA próbálja ezeket pontosítani, ugye most valaki kitalálta azt, hogy mi lenne, hogyha 13 hónapos év lenne 28 nappal, és aztán a szökőjében lenne ilyen plusz nap betoldva, mindenféle ilyen dolog volt most, és érdekes, hogy a NASA próbálja az ilyen természeti eseményeket a jól ismert ilyen történelmi fejezésekhez párosítani. És egészen jól lehet ezt követni, de azt mondják így a NASA tudós is, hogy nézik ezeket a naptárokat, akár a zsidó időszámítást, akár a római vagy keresztény időszámítást is, hogy egyszerűen valahogy egy nap nem jön ki. Tehát egy nappal valahogy a tudomány nem tud elszámolni, hogy van ez a plusz egy nap. Hát a Biblia megmondja így, hogy csoda történt, hogy Józsué imádkozott, és Isten adott egy plusz egy napot. Hogy mit csinált Isten? Lelassította a föld forgását? Vagy megdöltötte a földnek a szögét, vagy a tengelyét, és akkor máshogy esett be rá a fény? Nem tudom. De biztos, hogy ez megtörtént, és csoda történt. Kellett egy nap? Azt mondta Isten, megadom. Tehát Józsué, nézzétek, csak imádkozott, és kérte Istentől, Istenem, segíts nekünk, hogy tudjunk győzni. És te is, meg én is, oda mehetünk Istenhez, ez a Teremtő Istenhez, és megkérhetjük őt, hogy Istenem, segíts, adj még egy napot. Istenem, adj még egy lehetőséget. És add az, hogy máshogy tegyem ezt. Értitek? És lehet, hogy most így nekünk nem hirtelen éveket kell gondolni magunk elé, csak lehet, hogy egy nap. És egy nap valamit elkezdhetnél. És valahogy máshogy kezdődhetne. Nem ilyen újévi fogadalomra gondolok, hogy jaj, megfogadom ezt, meg azt. Hanem azt, hogy holnap fölkelek, és tényleg azt mondom, hogy Istenem, akkor most kipróbálom. És segíts, és most szeretnék ettől megszabadulni. Nem egyedül, a te segítségeddel. Kérlek, add meg ezt a napot. És lehet, hogy Isten megadja. És azt mondom, Uram, kérek még egy napot. Le akarom tenni teljesen az italt. Teljesen a csúnya beszédet. Teljesen ezt a különböző, mit tudom én, függőséget, hogy nézek állandóan filmeket, vagy ilyesmit, vagy a Facebookot, és észreveszed, hogy lehet, hogy egy nap sikerült, a következő nap még egy nap, ami sikerült, és lesz belőle három, lesz belőle egy hét, és örülni fogsz, és azt mondod, hogy halleluja, csoda történt. Emlékszem, egy ismerősöm mondta, hogy imádkozzunk az ő nagymamájáért. Nagymamája egy vallásos ember volt. Templomba járó vallásos ember, kívülről tudta a bibliai történeteket, de igazából nem értette a szívébe, nem szívlelt ezeket meg. És halálos beteg lett, rákos lett. És egy olyan ilyen leukémikus, nem is tudom milyen betegséget állítottak meg az orvosok, hogy olyan hamar romlott a nénének az állapota, befektették, hogy azt mondták, hogy jöjjön haza a család, külföldről mindenhonnan a rokonok, és köszönjenek el, mert egy-két hét, és a néni meg fog halni. És ez az illető, csak ő egyedül hívő a családba, és azt mondta, hogy én nem szeretném, hogy bárki meghaljon úgy a családomba, hogy nem ismerte meg Jézus Krisztust. Kérlek, imádkozzatok, nem azt kérem, hogy azért imádkozzatok, hogy a nagymamám gyógyuljon meg, hanem azért imádkozzatok, hogy legyen elég bátorságom, hogy amikor most meglátogatom, elmondjam neki, hogy kicsoda Jézus, és mit tett érte. És kérlek, azért imádkozzatok, hogy legyen annyi értelme, ne legyen demens, hogy megértse ezt. És kérlek, imádkozzatok azért, hogy annyi napot kapjon Istentől, ameddig a szívébe ez át nem megy. És emlékszem, elment a kórházba, bement a klinikára, és beszélt a nagymamával, imádkoztunk, és akkor megkérdeztem tőle másnap, hogy milyen volt, találkoztál a nagymamád, de azt mondta, hogy hát nem volt sok értelme, elkezdtem beszélni, tudod, mit csinált? Leállított. Azt mondta, jó, nekem ne prédikáljál. Nekem ne mondjad. És azt mondja, tudod, utálom magam, de abba hagytam, nem mondtam neki, mert úgy leblokkoltam. Szóval, szeretnék bemenni holnap is. Bement másnap, mondtam neki, figyelj, én nem erőltetem, de te döntésed, de hogyha látod, hogy ez az utolsó napja, akkor vesztenivalód nincs. Szedd össze a bátorságodat, szeretettel, kedvesen, de mondd el neki ezt. És bement, és elmondta, hogy Mama, tudom, hogy te jártál templomba, tudom, hogy ismered a Bibliát, a történeteket, de mégis egy dolgot kérlek, engedd meg, hogy elmondjam. Jézus Krisztus emberé lett, ugyanolyan, mint te vagy én. Tudod miért? Hogy bebizonyítsa, hogy Isten ennyire szeret bennünket, hogy meg lehessen őt ismerni, mama. És Jézus azt csinálta, hogy az összes elrontott dolgomat, a bűneimet mindent magára vette, és mama, Jézusnak ezért kellett meghalnia. Az én bűneimért, hogy az Istennek az igazságossága, a szentsége ne csorbuljon, kiengesztelje az Istent, és én új életet kaphassak. És mama, képzeld el, Jézus harmadnap föltámadta halálból, és él. Onnan tudom, hogy egy pár évvel ezelőtt megjelent nekem, és szólt a szívemhez, és az első dolog, amit meg kellett lássak, hogy bűnös ember vagyok, elveszett ember vagyok, nem tudom magamtól megváltoztatni az életemet, hiába vagyok jó ember, hiába mondod azt, hogy milyen kedves unokád van, de nem vagyok jó ember, mama, csináltam olyan dolgokat, amiket nem tudok visszaszívni, nem tudok visszaforgatni, és kértem Istent, hogy bocsásson meg, elfogadtam azt, hogy Jézus meghalt értem, és most itt vagyok, mert találkoztam vele. Akkor a nagymama véghallgatt, és tudom én, kisfiam, persze, hát tudom, és a Jézus fölment a mennybe, és utána jött a pünkös, kiárasztotta a Szentlélek, és akkor mama elkezdte mondani azokat, amiket fejbe tudott. És akkor mondja nekem az illető, kijött a kórházból, nagyon csalódott volt, és mondja nekem, hogy figyelj, elmondtam neki mindent, összeszedtem a bátorságomat. És egyszerűen az agyáig elmegy, de nem érti meg. Tehát egyszerűen úgy láttam, hogy ez úgy jó, tudja, de nem hagyja meg. És akkor hát mondtam neki, hogy imádkozunk. Hazament, ahol lakott, egy hónap múlva megint elment a mamához. Azt mondták, hogy 2-3 hétig fog élni a mama, még élt. Egy hónap múlva bement, elmondta neki ezt, beszélgetett vele. Vitt neki egy-két dalt, lejátszotta a telefonról, imádkozott is. Körülbelül ugyanez. A mama, persze, tudom, Jézus az Isten fia, tudom, Jézus a megváltó, tudom. Tudjátok, ez a hiszek én a magam módján, meg én elhiszem. Csak az, hogy én bűnös vagyok, meg én értem is meg kellett halljon, meg az én megváltom, hát azt már nem. És mondja az illető, hogy nem hiszem el. Itt vagyunk egy hónap, itt van mama a haláltorkában, és nem érti meg. Képzétek el. Több mint egy évig élt a nagymamája. És nem úgy, hogy becsövezve és fekve így az ágyon, hanem úgy, hogy hazengedték a kórházba, hogy a néni akkor otthon halljon meg. Tett, vett a kertbe minden. Persze néha voltak fájdalmai, gyógyszert szedte. Több mint egy évig élt. Egy olyan betegséggel, amivel tényleg 2-3 hét alatt a 99%-ban meghalnak az emberek. És el tudom mondani azt, barátom elmondta, hogy a mamája megtért. És amikor megtért a mama, kisimult az arca, mentek a rokonok látogató, mindenkinek elmesélte, hogy ő találkozott Jézussal, és rá egy hétre elaludt, és már nem ébredt föl. Tehát ilyet, hogy Isten egy évet várt valakire, nem. Isten adott egy évet neki. Szerintem ez a nagymama nem is tudja, hogy mennyien imádkoztunk érte. Fel se fogja, hogy az a kegyelemnek az éve volt. Emlékeztek, azt olvastam, hogy eljön az a pont, amikor már nem lesz több idő. De most még van, Isten kegyelme még itt van velünk. És lehet időt kérni. És Isten néha leállítja értünk az egészet, és azt mondja, hogy állj meg! De azt gondoljátok, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, biztos ez csak egyszer történt meg. Hát, hogy bebizonyítsam, hogy nem, ezért kérlek benneteket, lapozzunk Ézsaiás próféta könyvéhez, és Ézsaiás próféta 38. fejezetéből az első 8 verset szeretném nektek felolvasni. Ézsaiás próféta 38. fejezet első 8 verse. Meg tudja vajon tenni Isten ezt még egyszer? Oké, Józsuéért megtettem, mert Józsué nagyon hívő volt. De vajon még egyszer megtenné ezt? Ézsaiás 38. Abban az időben Ezékiás király, Júda királya halálosan megbetegedett. Ézsaiás proféta Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás erre arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven, tiszta szívvel jártam a színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ekkor így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz. Menj, és mondd meg Ezékiásnak, így szól az Úr, ősatyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost is, Jeruzsálemet, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ez lesz a jele, hogy beteljesíti az Úr azt az ígét, amelyet kijelentett. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Isten megcsinálta még egyszer, hogy megállította az időt valakiért, aki imádkozott. Nem fantasztikus? Hogy Isten megállította az időt, és azt mondja, hogy oké, akkor most egy kicsit álljunk meg. Most egy kicsit fel szeretnélek téged rázni. Hogy az elmúlt időben nagyon sokat imádkoztál a családtagjaidért, hogy megtérjenek. És elfáradtál benne, és kezdted feladni. És ez a meccs, ez most már vártad az, hogy mikor fújják le, és megyünk, és szégyenkezünk, és majd az öltözőbe. Azt mondja, nem, időkérés. Gyertek csak, figyeljetek. Ha rám figyeltek, még megfordíthatjuk. Nem fújták le a meccset, még lehet fordítani. Érted? Ne hagyd abba az imádkozást. Pont most ne fáradj meg, mikor az illető már nagyon közel van a megtéréshez, csak a sátán láttatni akarja az, hogy nincs semmi értelme a te imádságodnak. Érted? Amikor azt gondolod, hogy Istenem, ennyi idő után most oda megyek hozzá bocsánatot kérni, mit fog mondani? Vagy mit fog gondolni rólam? Elfoghatja, végig se fog hallgatni. Semmi baj, azt mondja Isten, gyere, kérjünk időt. Gyere ide, beszéljük meg. Oké? Gyere, megyünk, hajrá, és indulhatunk. És menj el, és próbáld meg. És ne azt nézz, hogy hány év telt el, hanem azt, hogy Isten azt mondta, hogy megállítom az időt. És még kapsz időt. Ezékiás, nem tudom, hogy mit csinált, szerette Isten Ezékiást, Ezékiás is szerette Istent. És amikor Ézsaiás elmegy hozzá a próféta, akkor azt mondja Ézsaiás Ezékiás királynak, hogy kedves király, ez a betegség, amiben belestél, ez halálos. Készülj Isten elé, készülj fölélekben. És milyen érdekes ez a helyzet, hogy Ezékiás azt mondta, hogy jó, ha Isten mondta, elfogadom, de mégis a szívében odafordult Istenhez, úgyhogy senki ne lássa, odament a falhoz, és imádkozott, és azt mondta, hogy Istenem, láttad, hogy én próbáltam mindig hűséges lenni. Láttad, hogy próbáltam teljes szívből megtenni azt, amit kérsz. Nem mindig ment. Láttad, hogy voltak nehézségek, de Istenem, úgy érzem, hogy ha most meghalnék, nem tudnám azt befejezni, amire te elhívtál. Hogy hiány lenne bennem. Hogy nem az lenne, hogy az élettel betelve, hogy úgy érzem, hogy igen, most már a futásomat, a harcomat, a szolgálatomat, a küldetésemet elvégeztem, hogy biztos kezekbe letettem a családom, a trónt, a mindent. Uram, bocsáss meg nekem, és sírt is, mert szívéből teljesen így volt Istenet, hogy Istenem, nem az életet szeretem jobban, mint az Istent, de úgy érzem, hogy most korai lenne. Nem tudom, hogy értitek-e, mit mondok, hogy nem hiszem, hogy egy hívő ember attól fél, hogy Isten elé kell álljon, és itt hagyja ezt a világot, amiből hát sok fájdalmat kap, sok nehézséget, jönnek a betegséggel járó küzdelmek, értitek, az öregség, minden egyéb, érted, a csalódások emberekbe. Nem hiszem, hogy ettől akart ő, jaj, de szeretem, és akarok élni, és hiányozni fog ez a kék szék, jaj, de szerettem, és itt szeretnék. Nem ez volt, hanem az volt, hogy Istenem, még szerettem volna megtenni. És most döbbenek rá, hogy ezt nem mondtam még el. Elégszer mondjuk a családomnak, hogy szeretem őket. Úgy érzem, hogy elment az időm, és nem tudtam nekik mondani, hogy szeretem őket. A gyerekeimnek, hogy büszke vagyok rájuk. Vagy másoknak, hogy figyelj, bocsáss meg, olyan hülyeség volt, hogy összevesztünk, ne haragudj, én voltam a hibás. Vagy figyelj, tudom, hogy te voltál, de én meg megbocsátok, és lépjünk túl. És azt mondja, hogy nem tudtam még megtenni, Istenem. Hogy elmenjek, és tényleg beszéljek neki rólad. Hogy te ki vagy. Hogy hitet öntsek beléjük. Tehát, hogyha most lenne vége, úgy érezném, hogy hiánnyal mennék el. Hiányérzettel mennék el. És Isten meghallgatta az imádságát, és szól Ézsaiáshoz, a prófétához, hogy menj vissza. Ézsaiás nem látta, hogy mi történt. De Isten látta, és azt mondja, amit ő most imádkozott a szívébe. Hogy tegnap este várta ezt a mai Isten tiszteletet, és kérte, hogy a bőjtben remélte azt, hogy most majd megszólítod Istenem. Hát tényleg ez történt a szívébe. Te nem tudod, de menjél el, és azt mondja, Isten, mondd meg neki, hogy. És elmegy, és mondja, hogy tudod, Istennek egyébként a proféciák azok általában feltételesek. Nem az összes, de a legtöbb profécia az feltételes, hogyha valami változás történik a szívébe, akkor Isten is változtat rajta. És megváltoztatta Isten. Azt mondta, hogy látom, hogy a szíved helyreállt, meggyógyult a bűntől, attól, hogy majd egyedül te megcsinálod. És helyreállt a közösséged Istennel, az Isten emberét így fogadtad. Azt mondja, megtoldom még éveidet 15 évvel. De hogy biztos legyél benne, hogy ez tényleg megtörténik, és ne kell rettegésben élned, szóval nézd csak, mutatok neked valamit. Láttatok már napórát? A napóra az úgy néz ki, hogy állítanak egy ilyen valamiféle karót, és általában betájolják, hogy ahogy süt a nap, ugye halad keletről nyugatra, betesznek ilyen fokokat, hogy tudom én mondjuk ez nyáron, mondjuk hűen tükröz, hogy itt van körülbelül, akkor 6 óra, reggel föl kell a nap, itt van este 8, akkor megy le, és akkor valahol itt van a dél, és ránézel, hogy hova veti ez a rúd az árnyékot, akkor az megmutatja, hogy ugye körülbelül hány óra lehet. Tehát biztos mindenki látott már ilyet, de olyat, hogy ez az árnyék nem a megszokott formába halad, hanem visszafele, az hogy lehet? Az olyan, mintha visszafele pörgetnénk a napot. Hogy lehetséges ilyen? Hogy 15 fokkal, az 15 beosztás, az mennyit jelentett, nem tudom, vagy 10 fokkal, bocsánat, hogy visszamegy. De Isten megtette. Azért, hogy a másik elhiggye. Múltkor ott vagyok egy baptista gyülekezetbe, baptista, tehát azért mondom, hogy nem a pünkösdi, nem a hídgyüli, mert ott hallunk, hogy vannak gyógyulások, és néha mi baptisták azt hiszük, hogy hát igen, ott vannak, de nálunk azért nem annyira. És ezt pozitívan mondom a testvérekre nézve ott, akik ott vannak. Baptista gyülekezetbe, ott vagyok hálaadó napon. Kiáll egy hölgy, azt mondja, szeretnék hálát adni Istennek az elmúlt évért. Tudjátok, hogy 3 évvel ezelőtt eltávolodtunk a férjemmel a gyülekezettől. Tudjátok, hogy megromlott a házasságunk. Tehát, hogy ahogy a gyülekezetet elhagytuk, azt már megelőzte az, hogy a szívünkbe valahol Isten az első helyről kiesett. Utána ez ráment a kapcsolatunkra, veszekedés, vívódás, és tudjátok, hogy másfél év múlva mi el is váltunk. És aztán mondja a gyülekezetnek, én nem ismertem a hölgyet, és mondja, hogy tudjátok, hogy tavaly daganatos megbetegedést diagnosztizáltak nálam. És tudjátok, hogy hasnyálmirigy daganat, az körülbelül egy hónap, vagy még annál is kevesebb, nagyon agresszíven terjed, és létfontosságú szerv, és hamar végül, és semmit nem tudtam csinálni, amikor kimondták. Azt mondja, nem is ezt vettem észre, csak hogy karácsony után úgy fájt a hasam, úgy görcsölt, és elmentem orvoshoz, és mondták, hogy hát ez bizony rák, és nem csak, hogy rák, hanem van áttét, van a csontokon, a gerincen, tüdőn, mindenhol. És azt mondta a hölgy, hogy hát nem tudtam, mit csinálni, csak sírtam, és azt mondtam, hogy ha ez Isten büntetése lenne, akkor megérdemlem, mert nem voltam ennél jobb. De nem, azt mondta, hogy nem hiszem, hogy ez az Istennek a büntetése, nem hiszem, hogy ilyen az Isten, de ha ez az lenne, akkor is igaza van és jogos. És csak sírtam, és visszaemlékeztem mindarra, amit Istentől kaptam, hogy Isten milyen jó, milyen szeretetes, milyen kegyelmes. Elkezdtem olvasni a Bibliát, elkezdtem imádkozni, és nem azért imádkoztam, hogy meggyógyuljak, hanem hogy a lelkem helyreálljon, és Istennel kapcsolatba lehessek, és Istenhez mehessek, és felszabaduljak. És azt mondja, amíg imádkoztam, a gyerekeim mindig mondták, hogy anya, gyere, menjünk el ehhez az orvoshoz, lebeszéltük, Ausztriába elviszünk téged, és ott megvizsgál, és azt mondja, gyerekek, nem, én megbékeltem a Jóistennel, én az Úr Jézushoz visszatértem, én kész vagyok meghalni, és én nem akarok gyógykezelést, nem akarom, hogy kihújjon a hajam, nem akarom, hogy hányjak, nem akarom, hogy ez történjen, én ezt elengedtem. És képzeljétek el, amikor a férje meghallott, volt férje, hogy ő beteg, elkezdte fölkeresni, hogy mi történt veled, hogy történt veled. Elkezdtek beszélgetni. És ez a hölgy úgy volt vele, hogy úgyis vége az életének, nem szeretne rendezetlenül Istenre állni, ezért elkezdte mondani a férjének, hogy amit ő belátott, hogy azt ő hibázta, ami nagyon fájt a férje viselkedésébe, és elkezdtek beszélgetni, elkezdték rendezni ezeket a dolgokat. És aztán egy pár hét után kimondták, hogy nem is értik, hogyha ilyen jól el vannak egymás, ilyen jót beszélgetek, hogy miért is váltak el, hogyha ők egyébként meg ennyire szerették egymást. És akkor elment a vizsgálatra, és akkor azt mondták a vizsgálaton, hogy hát ez a tumor csak nőtt az áttétek, csak nagyobbak, mondták, hogy tényleg körülbelül egy hét, valószínűleg most már be fog kerülni a kórházba, búcsúzzon el mindenkitől, végrendelkezzen minden. És hazamentem, akkor férjével együtt imádkoztak, minden, ő elkészült erre, eltelt egy hét, nem lett rosszabbul, sőt, még egy kicsit jobban érezte magát, de gondolom, biztos lelkileg jobban lett, hát jobban lett fizikailag. Eltelt két hét, jobban van, eltelt három hét, jobban van. Visszament egy hónap múlva kontrollra, eleve megdöbbent az orvos, hogy találkoznak, és megvizsgálták, sehol semmi. Mondták, jó, azt mondja, valami baj van a vizsgálata, nem mondták neki, hogy mit találtak, mondták, hogy jöjjön vissza másnap. Bement másnap a klinikára, megint kivizsgálták, véreredmény, ultrahang, minden egyéb, nem tudom, mit csinálnak, PET-CT, stb. Mondták, hogy hát, valószínűleg az előző két esetben a kollégák rosszul diagnosztizálták, mert hát most nincs semmi. Hát mondta az orvos és a főorvos, hogy nem értem. És a hölgy mondta neki ezt, a doktor, én tudom, mi történt. Ez Jézus Krisztus. És elmondta neki, hogy ő milyen rossz ember volt, elvált a férjétől, ő is hibás volt, ez a betegség ráébresztett, hogy Isten milyen jó, ő megtért őszinte szívével Istenhez, kibékültek a férjével, utána összeházasodtak, még a tavalyi évben, és ezt év végén ezt a gyülekezet előtt elmondta, hogy ezt tette vele az Úr. Értitek? Semmi nagy dolog nem volt, csak egy nagyon-nagyon komoly, mély, őszinte ima, ahol a szíve teljességéből megszólította Istent. Ezékiás mit csinált? Semmi nagy dolog nem történt. Ézsaiás nem ment, hogy ők a próféta, véghúzom a kezedet, és akkor így meg hétszer verülj alá, és akkor semmi nem volt. Csak az Istennek az egyszerű szava, amit ma olvashatsz a Bibliába, te is és én is, és egy egyszerű ima, amit te bármikor, bárhol elmondhatsz. Itt, otthon, éppen a tömegközlekedésen, vagy a kocsiba hazafele, vagy gyalog, bármikor. Akkor kérdezem én, mi választ el téged és engem Istentől? Semmi. Csak a bűneink. De bűneinkért meg Jézus meghalt. Ha te kész vagy ezért, és elhiszed ezt, hogy tényleg Jézus ezt megtette, hogy ilyen bátran imádkozhatok, fordulhatok Istenhez, és elmondhatom neki ezt, ilyen egyszerűen, akkor történhet ilyen változás. Isten időt kért neked és nekem, és azt mondja, hogy most szeretné, hogyha fordulnának a dolgok. És nagyon hálás vagyok neki, hogy nyáron nem fújta le az évemet, és nem úgy haltam meg olyan gyalázatosan. Ha nem adott Isten lehetőséget helyreállni, helyreállítani, megbocsátani, beszélgetni, változni, újra hinni, értitek? És beleállni ezekbe a dolgokba. És aztán csak így pislogtunk, hogy milyen csodák történnek. Értitek, hogy van egy egyetemista, szeretne bemerítkezni, mondtuk, ameddig az élettársaddal ti együtt vagytok, és mindenféle kapcsolat van, hát addig vagy házasodjatok meg, vagy költözzetek szét, de ezt a fajta bűnös szexuális együttlétet, amit a Biblia nem hitelesít, mi nem tudjuk. Jó, hát nem tudja, mit csináljon. És képzeljétek, Isten megadta azt, hogy megtért az élettársa. És most együtt akarnak bemerítkezni. Kitűzték az esküvő időpontját is, minden. És nem erről tettük, tehát nem tukmáltuk. Isten munkálja bennük ezt. És akkor most írtak nekem, hogy képzeld el, a srác az ennek bizonságot tett, hogy ismertem Isten. Annak az újak, akik most jöttek először a gyűlébe ma, mondja nekik, tényleg megtörtént, mert Isten munkálkodik a szívbe, Jézus. Tehát érted, nem ilyen, hogy egy ilyen valami belekerült, és akkor átmustuk az agyát. Ez a szívébe történt, ez Isten tette. Van három jegyes párunk. Van három kisbabát várunk. Az egyik anyuka mindennapos. Bármikor születhet kisbaba. Értitek? Volt bemerítésünk. Készülünk a következőre. Amikor ott voltunk Csanád Albert, egy picike kis falu. Van egy kis missziónk, egy kis gyülekezetplántálás, ami a szívünkön van. 370-valahány fős az egész kis település. Adventben minden szombaton tarthatunk istentiszteletet. Van egy katolikus templom, a katolikus plébános azt mondta, hogy ezekhez ő nem jár ki. Nincs értelme. Senki nem jön, és nagyon bűnösek. Olyan emberek költöztek oda, a román határ mellé, Budapestről, meg Székesfehérvárról, akik szétitták, szétdrogozták az agyukat, vagy olyan, hogy menekülnek a férjük elől, aki bántalmazta őket, és új életet akarnak kezdeni a belvárosból egy faluba. Azt se tudják, értitek, hogy kell egy füvet levágni, nem az, hogy egy csirkét, hogy kéne tartani, meg levágni. És akkor ott tőlünk a gyülekezetben, ott van egy család, oda költözött, és akkor tanítják ezt, hogy rakjad el a befőttet, hogy rakjad el a lekvárt, és akkor elkezdtük hirdetni az evangéliumot. Szombatról szombatra több mint 70 ember volt ott, és hallgatták az egészet. Persze az első pár nap röhögtek rajtunk, minden egyéb. De utána, akkor beszélgettünk, és akkor szégyelték azt, hogy jaj, nem akarok sírni. Felnőtt férfiak és nők, 40-50 évesek, érted? Mert Isten megérintette a szívüket. És egy tinédzser lány meg is tért, de reméljük, hogy Isten munkáját tovább megy. Én ezt csodának érzem, hogy ilyen helyre is Isten szeretné az örömhírt, a reményt elvinni. Mert Isten számára nincsen reménytelen szív, nincsen reménytelen eset. Értitek? Tehát ameddig nem fújták le a meccset, lehet változtatni rajta. Szerintem édesapám megengedi, hogy elmondjam itt is közöttetek, hogy amikor én már befogadtam Jézust, én már Isten gyermeke lettem, ő meg még nem. Nagyon egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe keveredett. Egyre nagyobb volt az adósság, bekerült ilyen maffia körökbe, ugye az ő adóssága, megvették, ilyen uzsorások, minden, és akkor kérték a pénzt, elárverezték mindenünket, már semmilyen nem volt, és fölhívott az egyik este, és azt mondta nekem, hogy fiam, adjál ennyi pénzt, mert különben megvernek meg, és mondtam neki, apa, nem tudok honnan adni, nincs több. Persze, mert utolsó rohadt csövesnek adsz pénzt, te a nagy hívő, és elmész, és akkor nekem meg az apádnak nem. Tudd meg, hogy miattad leszek öngyilkos, és letette a telefont. És és tényleg próbált öngyilkos lenni előtte, csak nem ment, és akkor azt mondtam így magamban, hogy ó, Istenem, de jó lenne, hogyha ez az ember nem élne, mert akkor nem okozna legalább ennyi fájdalmat. És mi én ilyen éjjeli bagoly vagyok, és este szoktam Bibliát olvasni, és mondtam is a feleségemnek, Csilla, mondom, nézd meg, megint, és olyan jó lenne, könnyebb lenne, ha nem élne, ha nem lenne apám, mert sokkal egyszerűbb lenne, annyi bonyodalmat, fájdalmat okoz. És ő lefeküdt, elaludt, én meg olvasom a Bibliát, és pont itt tartok a Ezékiel könyvénél, hogy mondja Isten, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen, és életet nyerjen. És akkor azt mondtam este Istennek, hogy tudod mit, Istenem, akkor változtasd meg. Tehát számomra ő egy lehetetlen eset, de tudom, hogy neked meg nincs lehetetlen. És utána egy hétre rá volt, hogy felhívott, és mondta, hogy fiam, mit csináljak? Mondtam neki, apa, gyere Jézushoz, fordulj Jézushoz, már mindent megpróbáltál, már nincs vesztenivalód, de fiam, én annyira elrontottam az életemet. Mondom, apa, Jézus azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükség az orvosra, hanem a betegeknek. Én azért jöttem, hogy az eltévedetteket, a bűnöseket hívjam megtérésre, hazatérésre. Hogy hív Jézus. És emlékszem, mondta, hogy visszahívott, és mondta, fiam, szeretném ezt megtenni, de nem tudom, hogy mit tegyek. Itt lakott akkor Debrecen környékén. És mondtam, hogy ha az egyik barátomat megkérem, hogy elmenjen és beszéljen veled, akkor azt elfogadod? Igen, igen, fiam. És akkor másnap találkoztak Sanyival, beszélgettek, és megtért. Érted? Jövök a gyülibe ide hozzátok, és akkor előtte beszélgetünk, és fiam, imádkozom, hogy bőjtöltem érted, meg imádkozom érted, büszke vagyok rád. Hú, de jó, hogy hallhatom ezeket, mert nem halt meg. Nem az történt, hogy én elgondoltam, hanem hogy Isten gondolta. És Isten nem fújta le a meccset apukámnál se, meg a mi családunkban, meg a apa-fia kapcsolatban se fújta le a meccset, és nem vereséggel zártuk az egészet, hanem győzelemmel, értitek? Tehát erre szeretnélek benneteket bátorítani. Isten időt kért. Ha Isten egyszer csodát tett, és Józsuénál megállította azt a napot, akkor neked nem tud még egy napot adni? Lehet, hogy végig gondolod, hogy ez a mai napod, ez pont erről szól, ez a kegyelemnek a napja. Hogy ma lehet változtatni. Nem holnap, ma. Ma már menjél máshogy haza. Ma feküdj le máshogy. Mondd azt, Isten, komolyabban veszem, amit mondtál. És nehogy azt itt, hogy ezt most csak a nem hívőknek mondom. Nekem is, hívőknek, neked is. Hogy ma is megragadom az Istennek a kegyelmét és az igéjét, és nem engedem, hogy bármi történjen. Lehet, hogy imádkozz, és azt mondod, Istenem, csak így ne maradjon félbe. Kérlek. És lehet, hogy Isten azt mondja, hogy oké, akkor még kapsz 15 évet. Vagy 15 napot. Vagy akkor egy másfél évet. És még abba a munkahelyen azért leszel ott, hogy hirdesd az evangéliumot. Még azért maradsz bent az egyetemen, hogy bizonságot tegyél Jézusról. Ó, Isten időt kér. Hogy változzon az eredmény, és hogy győzzünk, és ne adjuk föl. Jézus nem adta föl. Értitek? Jézus végig küzdötte. Azt hitték, hogy lefújták fél időnél, akkor Jézus meghalt a kereszten. Ho-ho, mindenki győzött a sátán, nem a bűnök. Legyőzték Jézust. Nem kellett sok, a második fél időben nem csak egyenlített Jézus, hanem azért elég durván nyert, nem? Támadta a halálból, és él. És életet tud adni bárkinek. És tud fordítani a meccsen. És nem akarom húzni az időt, de egy utolsó gondolat van bennem, és ezzel zárnám is az alkalmat. Ez pedig Máté evangéliumából, a 20. fejezetből, az első 16 verset szeretném nektek mondani. És ebben majd buzdítani imára benneteket. Máté evangéliuma, 20. fejezet, első versétől a 16-ig. Jézus mondott egy példázatot a mennyek királyságáról. Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, napi egy dénárban elküldte őket a szőlőjébe, ugye napszámosokat. Kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon, a munkaerő piacon tétlenül. És mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, majd megadom nektek. Azok pedig elmentek, de ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Mit kezdtetek ti az életeteken? Mit csináltál eddig? Mire vitted? Azok pedig így válaszoltak, hát mert senki sem fogadott fel bennünket, senki sem bízott bennünk, senki sem hitt bennünk, senki sem szeretett minket. Erre azt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája munkások vezetőjének, na hívd ide a munkásokat és fizess ki a bérüket, az utolsóktól kezdve, majd az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik csak 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Hú, amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hát ők többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zúgolódni, morgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták, hát ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig az egyiküknek így felelt, barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzád? Másik fordítások miatt, te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Én ezzel azt értettem meg, hogy most a gyülekezetbe nem számít az, hogy ki mikor csatlakozott a gyülekezethez, vagy ki hány éves. Érted? Tehát nem azt nézi Isten, hogy hogy lehet, hát én már itt vagyok 10 éve a gyülekezetbe, én már vezető kéne legyek, meg én kéne igét hirdessek, meg a dicsőítésbe elől, meg csak elől, meg az összes jó, meg a szép, meg a minden. Ha ő meg 2 éve van itt, és akkor őt meg már megkérték, meg fölkérték. Mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy Isten mindenkit magához hívott. Akiket először hívott, azok már a kezdetektől biztonságban lehettek, és máshogy élték az életüket. Gondolj bele, aki már 14-15 évesen megismerhette az Úr Jézust. Hány rossz párkapcsolattól őrizte meg az Úr? Nem? Hány válástól? Hány olyan másnaposságtól, vagy éppen más egyéb dolgoktól, amikben nem kellett volna belemenni? Igaz? Vagy abortusztól, vagy bármitől. Csomó mindentől megvédte Isten ezáltal. Érezhette Isten jelenlétét, biztonságot adott neki Isten, akkor imádkozott, hogy merre menjen, mit csináljon, tovább tanuljon, dolgozzon, kapott Istentől segítséget. Milyen különleges áldás, hogy ő már akkor Istennel lehetett. És miért legyünk irigy azokra, akik itt van most 60 évesen és megszólítja Isten? Vagy 40 évesen egy összetört élettel? Örülünk neki, hogy végre hazajött. És bátorítjuk őt is, hogy vegye komolyan. Mert a jutalom mindenkinek ugyanaz, az örök élet kegyelmi ajándéka. Értitek? És itt pont ez a nagyszerű, hogy az Isten királyságában, az Isten gyülekezetében mindenkire szükség van. A fiatalokra is, meg az idősekre is. a régi hívőkre, de az újakra is számít Isten. Értitek? Isten időt kért nekünk, hogy rendezzük az életünket. Ha valaki még nem rendezte az életét, hogy rendezés megtegye. Egy napot Isten most megállított neked. Biztos érezted te is úgy, amikor így és annyira megállt az idő, hogy észre se vettem, csak úgy elrepült, csak úgy elszállt az egész. Hú, hogy lett ennyi? Úgyhogy Isten szólt hozzád, és sok minden zajlik a te fejedbe, a te szívedbe, és Isten nem akarja, értetek, hogy elveszél. Elküldte Jézust, hogy megmentsen téged, hogy megbocsásson, meggyógyítson, helyreállítson. Az is lehet, hogy te hívő vagy, csak elfáradtál, megfáradtál. Azt mondja Isten, akkor állj, szünet, gyere ide, frissítsük föl, és második félidőnek úgy menjünk neki, hogy győzzünk. Ne add fel az imát, ne add fel a bizonságtételt, ne add fel a szolgálatokat, ne add fel ezeket a kapcsolatokat. Érted? A gyülekezetnek is ezt mondja. Oké, történnek néha nehézségek, hullámvölgyek. Oké, gyertek, időkérés, most kimegyünk, és lejátszuk a második fél időt. De máshogy figyelünk a csapatkapitányra, aki Jézus. És akkor győzni fogunk. Én hiszem azt, hogy győzni fogunk. Most még van idő. Most még lehet időt kérni. Most még oda lehet menni Istenhez. Nagyon egyszerűen, imádságba, és azt mondani, Istenem, szükségem van arra, hogy segíts nekem, hogy valahogy tudjak ebbe változni. Istenem, hogy valahogy a mai nappal elkezdődjön valami. A családomba, bennem, a munkahelyemen, a suliba. És hogy erre hívlak benneteket, hogy ahogy Ezékiás király tette, egy nagyon egyszerű imádságba, amikor Isten szólt hozzá, egy nagyon egyszerű imádságba odafordult Istenhez. Nem volt benne semmi mesterkélt dolog, semmi erőltetés. Őszintén egy egyszerű imát elmondott, és annyira szívből jött, hogy sírt is. Nem másoknak tette, hanem a falhoz fordult, hogy csak Isten lássa. Gyere, hívlak benneteket, hogy aztán át is adom Árpinak a szót, de most hajtsuk meg a fejünket, és csak úgy némán csöndben, az Isten előtt, úgy a szívünkbe, szólítsuk őt meg. Ki is lehet mondani, akár halkan, suttogva, de arra hívlak benneteket, hogy amit szeretnénk megköszönni, amit szeretnénk elmondani, amire szeretnénk még most időt kérni, akkor most egy-két percet legyünk így Isten előtt. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy ilyen egyszerűen megszólíthatunk most téged. Akik itt vagyunk, kimondhatjuk azt, hogy Úr Jézus, kérünk még egy kis időt. Sok mindent elrontottunk, és szeretnénk ezeket helyre tenni, de nem egyedül. Úr Jézus, köszönjük, hogy meghaltál értünk kereszten. Köszönjük, hogy megbocsátottad minden bűnünket. És Úr Jézus, köszönjük, hogy föltámadtál és győztél. Szeretnénk hozzád tartozni. Gyere be, Úr Jézus, az életünkben. Úr Jézus, hívunk téged, hogy gyere és segíts nekünk, hogy tudjunk élni az idővel, a mával, és ma jó döntéseket hozzunk, és ne adjuk föl. Ne adjuk föl a hitünket, az életünket. Uram, ne dobjuk el, hanem adjuk oda neked. Köszönjük azt, hogy veled tényleg győztesek lehetünk, és veled bármi megfordulhat. És így imádkozom, és így kérlek azokért is, akik még nem ismernek téged, hogy megmerjék nyitni a szívüket, és egy egyszerűen elmondják neked, hogy Úr Jézus, itt vannak, és szükségük van rád. És imádkozom azokért is, akik imaharcban vannak, és másokért imádkoznak, áttörésért imádkoznak évek óta. Legyen az Uram tényleg egy személy, legyen az valakinek a megtérése, egy kapcsolat helyreállása, gyógyulás. Uram, ne fáradjanak meg, kérlek, adj nekik egy frissítést, hogy tudjanak harcolni, és amíg nem fújják le a meccset, ne adják föl, és a végén, Uram, ott legyenek a győztessel, a győztes oldalon. És imádkozom a gyülekezetért, Uram, a testvérekért, akik szolgálnak, harcolnak, viszik előre az ügyet. Uram, hogy ők is kapjanak tőled egy kis időt a frissülésre, hogy lássák meg azt, hogy te harcolsz értük, hogy te szolgálsz feléjük, hogy te szereted ezt a gyülekezetet, te hordozod ezt a gyülekezetet. és ők is kapjanak, Uram, tőled kegyelmet, irgalmat, szeretetet minden nap. Ezt kérem a testvérem és a magam életére is. Amen.